Péter hűvösen és mereven nézett szembe velem. Hanem miért? Kérdezte. És miután nem válaszoltam, hozzátette. Csak mert érezni a tavaszt a levegőben? Még mindig nem feleltem. Kicsit elpirult és kuncogott. Nem volt szívem megmondani neki, hogy egyszerűen unatkoztam, fárasztott a semmittevés, és talán azért is, mert tavasz van. És mert volt valami a szemében, ami sokkal ősibb, mint a Kansas-i Manhattan. Azt hiszem, maga nagyon rendes igazán, mondta lágyan. Gyorsan megfordult, és valósága kiszaladt az irodából. A léptei kívülről, a folyosóról hangzottak, mint egy-egy éles kis koppanás. Ahogy a mamája dobolhatott az ebédlőasztal szélén, amikor a papája megkísérelte, hogy még egy szelet tortához jusson. És már nem volt pénze, semmije sem volt, csak ült egy hintaszékben a verandán, ott a Kansas-i Manhattanben, üres pipával a szájában, hintázva a verandán, lassan és vigyázva, mert ha valakit egyszer már szélütés ért, akkor lassan és óvatosan kell élnie, és várnia a következő szélütést, várni üres pipával a szájban, mert dohány nincs, semmi tennivaló, csak a várakozás. Egy borítékba tettem, Orfemék vesz nehezen megkeresett 20 dollárját, ráírtam a lány nevét, és beledobtam a borítékot az íróasztal fiókba. Visszariadtam attól a gondolattól, hogy ennyi pénzzel a zsebemben szaladgáljak. 3. Hosszú ideje ismereti valaki Bay City-t anélkül, hogy tudna az Idaho Street-ről. És az Idaho Street lehet ismerni anélkül, hogy az ember tudna a 449-es szám létezéséről. A háztömb előtti kövezet össze-vissza törve, majd hogy nem visszasüllyed a talajba. Egy fahulladékkal telt udvar megvetemedett kerítése szegélyezi a töredezett járdát az utca másik oldalán. Félúton az utca közepe táján egy használaton kívüli mellékvágány rozsdás sínei fordulnak be egy magas kétszárnyú leláncolt kapuhoz, amelyről messziről Larry, hogy legalább 20 év óta nem nyitotta ki senki. Kisfiúk krétával irkáltak rá, és ábrákat rajzoltak véges végig a kerítés mentén. A 449-es számú háznak ócska festette verandája volt. 5 darab fából készült, nátfanatú hintaszékkel, amelyek használatlanul hevertek, és már csak a drótok tartották össze mindegyiket, avagy talán a párás tengerparti levegő. A földszinti ablakokon zöld redőny volt látható, vagy 3/4 rész leengedve telerepedésekkel. A kapun kívül nagy tábla, rajta nyomtatott betűkkel a felírás, nincs kiadó szoba. De ez már nagyon régen így lehetett, mert az írás egészen elhalványodott, és a legyek is elvégezték rajta munkájukat. A kapu hosszú folyósorra nyílt, ebből lépcső vezetett fel a hátrafelé vezető út egyharmadára. A folyósó jobb oldalán keskeny polc, láncon függő tintaceruzával, azon kívül egy nyomógomb, fölötte sárga-fekete felirat, gondnok. Ez utóbbi 3 különböző nagyságú rajszöggel volt odaerősítve. A szemben lévő falon volt a nyilvános telefon. Megnyomtam a csengőt. Valahol a közelben csengetett, de senki nem reagált rá. Újra csengettem, megint semmi. Megindultam az ajtó felé, amelyiken fehér és fekete fénybetűs, gondnok felirat állt. Kopogtattam. Aztán berúgtam az ajtót. De ezzel sem törődött senki. Visszamentem ki a házból, körülmentem az oldalán, ahol keskeny, aszfaltozott járda vezetett a hátsó feljáróhoz. Úgy látszott, ez a rész tartozott a gondnok lakásához. A ház többi részén helyezkedtek el a bérelt szobák. A kis verandán piszkos szemétvödör és egy faláda állt, tele szeszes üvegekkel. A ház hátsó kapuja a rács mögött nyitva volt. Bentről homály szűrődött ki. Oda nyomtam az arcomat a rácshoz, és bekukucskáltam. A nyitott belső ajtón át, a személyzeti veranda mögött, egyszerű széket láttam rajta férfi kabáttal. A székben egy ember ült, ingujban és kalapban. Alacsony férfi. Nem láttam, mivel foglalkozik, de úgy látszott, hogy egy beépített reggeliző asztal végén ül. Megdöngettem a rácsos ajtót. A bennülő férfi azonban nem figyelt fel. Ismét dörömböltem, most erősebben. Az ember ezúttal hátralökte a székét, és láthatóvá tette keskeny sápat arcát, szájában cigarettával. Mit akar? Vakkantotta. A gondnokot, válaszoltam. Nincs itt apafej. Maga kicsoda? Minek azt magának tudni? Szobát szeretnék. Nincs üres szoba, apafej. Nem tud olvasni nyomtatott betűket? Engem másképp tájékoztattak, folytattam a beszélgetést. Igazán? Az emberke lerázta a hamut a cigarettájáról, megpöccentvén a körmével, anélkül, hogy a cigarettát elmozdította volna, szomorú, keskeny szájába, majd ennyit mondott még. Na, menjen a francba! Ismét elfordította a széket, és tovább folytatta addigi tevékenységét, bármi volt is az. Egy kis zajt ütöttem, amit lefelé mentem az emeletről, aztán halkan, észrevétlen visszaosontam. Óvatosan megérintettem a rácsos ajtót. Be volt reteszelve. A zsebkésem nyitott pengéjével kiakasztottam a kurkot, és kiemeltem a kampót a karikából. Halkan megcsörrent. Aztán hangosabb csörömpölés hangzott odvá, túlról a konyha felől. Bementem a házba, átvágtam a hátsó verandán, és az ajtón át beléptem a konyhába. Az emberke túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy észrevegyen. A konyhában volt egy három lánggal égő gáztűzhely, néhány polc a zsíros edényeknek, egy lecsorbult jégszekrény és a reggeliző sarok. A reggeliző asztal sarkát pénz borította, főleg papírpénz, de volt ott ezüstpénz is, mindenféle címletben, egészen az egy dollárosig. A kis emberke éppen pénzt számolt. Halomba rakta és bejegyezte egy kis könyvbe, megnedvesítve a ceruzát a szájával, anélkül, hogy az égő cigarettát kivette volna belőle. Jó néhány száz dollárnak kellett lennie az asztalon. Lakbérfizetésnap? Érdeklődtem barátságosan. A kisember nagyon gyorsan megfordult. Elmosolyodott, de nem szólt semmit. Ez a mosoly olyan emberé volt, aki belülről nem mosolyog. Kivette a szájából a cigaretta csikket, a földre ejtette és rálépett. Másikat vett elő az ingéből, arcának ugyanabba a lyukába helyezte, mint az előbbit, majd ügyetlen gyufa után tapogatózott. Milyen ügyesen bejött, mondta nyájasan. Nem találva gyufát, anyagul megfordult a székében, és benyúlt a kabát egyik zsebébe. Valami nehéz tárgy koppant a szék fájához, elkaptam a férfi csukulóját, még mielőtt a súlyos tárgy kikerülhetett volna a zsebéből. Hátra lendítette magát, és a kabát zseb emelkedni kezdett felém. Hirtelen kirántottam a férfi alól a széket. Lepottyant a földre, és beütött a fejét a reggeliző asztal szélébe. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy ágyékon próbáljon rúgni. Visszaléptem kezemben a kabáttal, és kivettem a zsebéből egy 38-as pisztolyt, amelyel az előbb játszadozott. Ne jön a földre, csak azért, hogy barátságosnak lássék, mondtam. Lassan felkelt, és rogyantabbnak tettette magát, mint amilyen volt. A keze hátul a gallérjánál motozott, és hirtelen valami fénytár csillant meg, amint a karja felém lendült. Harca kész kis kakas volt. Saját pisztolyával vertem félre az állkapcsát, miáltal ismét a földre ült. Ráléptem a kezére, amelyben kést tartott. Az arca eltorzult a kíntól, de meg sem mukkant. A kést a sarokba rúgtam, hosszú, vékony kés volt, nagyon élesnek látszott. Szégyelhetné magát, fordultam hozzá. Fegyvert és kést ránt emberekre, akik éppen csak szobát keresnek. Lássa be, hogy ez még manapság is szokatlan kissé. Emberem sebesült kezét a térdei között szorongatta, majd fütyülni kezdett a fogak között. Úgy látszott, az ütés az állkapcsán nem zavarta. Jól van, mondta, jól van, na. Tudom, hogy nem vagyok éppen tökéletes. Vigye a dohányt és tűnjön el, de ne higgy, hogy nem fogjuk elcsípni. Ránéztem az asztalon heverő pénzgyűjteményre, a közepes és nagy bankjegyekre, valamint az ezüstpénzre. Úgy látszik, maga sok ellenásba ütközik az üzletfeleinél. A fegyvereket tart magánál, mondtam neki. Átsétáltam a belső ajtóhoz, és megpróbáltam kinyitni. Nem volt bezárva. Visszatértem az emberkéhez. A fegyverét a leveles ládában hagyom. Legközelebb nézze meg, hogy kivel akar kikezdeni. Embere még mindig halkan fütyörészett a fogai közt, és sérült kezét szorította. Elgondolkozva nézett rám keskeny szemével, aztán belepátolta a pénzt egy kopott aktatáskába, és becsukta a táskát. Levette a kalapját a fejéről, körülményesen kiegyenesítette, majd könnyedén visszahelyezte a fejebúbjára, és nyugodt magabiztos mosolyol nézett rám. Ne törődjön a stukkerrel, mondta. A város tele van ilyen ócska vassal. De a klést Lozennél hagyhatná, sokat dolgoztam rajta, hogy valami pofája legyen. És vele is dolgozott? Kérdeztem. A lehetséges. Az emberke könnyedén megfenyegetett az ujjával. Lehetséges, hogy nem sokára újra találkozunk. Amikor egy barátom is velem lesz, Mondja meg neki, hogy tiszta inget vegyen fel, és magának is adjon kölcsön egyet. Ó, csuvált a fejed a kis ember. Milyen kemények is vagyunk, és milyen gyorsak, ha egyszer feltűztük ezt a jelvényt. Ezzel simán elosont mellettem, és lement a falépcsőn a hátsó verandáról. A léptei még egy ideig az utcára is behallatszottak, majd lassan elhaltak. Valahogyan Orfemék veszt cipő sarkára kopogására emlékeztettek, amikor végigment az irodám folyosóján. Egyszerre valami ürességet éreztem, mintha elszámítottam volna magamat, pedig tulajdonképpen semmi okom nem volt rá. Talán a kisember szokatlanul acilos keménysége, semmi nyöszörgés, semmi hetvenkedés, csak a nyugodt mosoly, a fütyörész és a fogai között, a könnyed hang és azok a nem felejtő szemek. Oda mentem és felemeltem a kést. A pengéje hosszú volt, kerek és vékony, mint egy lyuk reszelő, amit simára köszörültek. A nyele és a tokja pehelykönnyű műanyagból készült, és egy darabból valónak látszott. A nyelénél fogtam, és egy hirtelen mozdulat az asztalos csaptam. A penge kiugrott, és rezgett a fában. Mély lélegzetet vettem, újra helyre illesztettem, és kihúztam a pengét az asztalból. Különös késnek tűnt, ahogy így elnéztem. Célszerűen megtervezve, de nyilván nem jó szándékkal. Kinyitottam az ajtót a konyha végében, és átmentem rajta, egyik kezemmel a pisztollyal és a késsel. Nappali szobába kerültem, amelyben a falba süllyesztett ágy le volt eresztve. Rajta gyűrött ágynemű. Ezen kívül volt még a szobában egy túl tömött, kárpitozott szék, karfáján kégetett lyukkal. A falnál az utcai ablak mellett magas, tölgy íróasztal állt, lecsapható, ódivatú ajtókkal. Közel hozzá egy heverő állt, amelyen egy férfi feküdt. A lába lelógott a heverő széléről, és így látni lehetett a csomós, szürke zoknikat. A feje lecsúszott a párnáról, vagy fél méternyire, de ha tekintetbe veszük a piszkos párnát, nem sokat veszített vele. A férfi felső testét színtelen ing foglalta magába. Felette kopott, szürke kötött kabát, a szája nyitva volt, arca fény lett az izzadságtól, s úgy lélegzett, mint egy öreg Ford kocsi, amelynek lyukas a tömítése. Mellette az asztalon tálca hevert, tele cigaretta végekkel, néhány közülük házilag töltöttnek látszott. A padlón pedig egy majdnem teli pálinkás üveg és egy csésze, amelyből jelek szerint fekete kávé lehetett, de nem napjainkban. A szobát pálinka bűz és rossz levegő hatott át, de a marihuana füstjének szaga is kísértett. Ablakot nyitottam és neki támasztottam a homlokomat az üvegnek, hogy némi friss levegőt szívjak. Kinéztem az utcára. Két kisfiú karikázott kerékpárjával a fahulladékos kerítés mentén, időről időre megállva, hogy elmélyülten tanulmányozzák a kerítésen látható művészi feliratokat és rajzokat. Semmi egyéb nem mozdult a környéken. Még egy kutya sem ugatott. Lenn az utca sarkon por kavargott a levegőben, mintha egy autó haladt volna végig az úton. Az íróasztalhoz léptem. A fiókjában benne volt a ház lakóinak nyilvántartása, visszafelé lapoztam, amíg megtaláltam ezt a nevet, Orrin P. Quist. Rendes, szabályos betűkkel írták. A név mellett a 214-es számot azonban más kéz írta, és ez az írás nem volt sem rendes, sem szabályos. Átolvastam a névjegyzéket egészen végig, de új bejegyzést nem találtam a 214-es szobáról. A szomszédos szoba bérlője a 215-ösé bizonyos G.V. Vix volt. Bezártam a nyilvántartási füzetet az íróasztal fiókba, és visszamentem a heverőhöz. A rajta fekvő férfi ekkor már abbahagyta a hortyogást és bugyborékolást, és a jobb karját úgy vetette át a testén, mintha beszédet tartana. Lehajoltam hozzá, és megcsíptem az orrát, szorosan tartva a második és harmadik ujjam között. Ezen kívül a kötött kabátjából egy darabot a szájába tömtem. Többé nem hallatott semmiféle hangot, hirtelen kinyitott a szemét. Üveges és véreres volt. Igyekezett kiszabadulni a kezem közül. Amikor bizonyos voltam abban, hogy felébredt, elengedtem. Felvettem a pálinkás üveget a padlóról, kicsit töltöttem belőle egy pohárba, amely ott állt az üveg mellett. Mutattam a poharat a férfinak. A keze utána nyúlt, azzal a gyengéd aggodalommal, ahogyan az anya üdvözli elveszettnek hit gyermekét. Én azonban elhúztam elől a poharat, és azt kérdeztem tőle. Maga a gondnok? A férfi megnyalta a ragadós szája szélét, de egyelőre csak ilyen hangok jöttek ki rajta. Közben igyekezett magához kaparintani a poharat. Az asztalra tettem, szemben vele. Mindkét kezével megragadta, és a pálinkát az arcába löttyintette. Aztán szívből nevetni kezdett, és az üres poharat hozzám vágta. Sikerült elkapnom. Megint az asztalra helyeztem, de ezúttal lefelé fordítva. A férfi végignézett rajtam, és igyekezett a szigorúság látszatát kelteni. Mit akar? Rákogta bosszusan. Maga a gondnok? Bólintott, és majdnem leesett a diványról. Lehet, hogy részeg vagyok, jelentette ki. De csak egy icike picikét. Nem olyan veszélyes, nyugtattam meg, hiszen még tud lélegezni. A lábát a padlóra rakta, megpróbált kiegyenesedni. Hirtelen jó hangulatban, vidáman, vakkantani.